Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Az Európai Unió intézményeinek vezetői közös nyilatkozatot írtak alá szerdán az Európai Jövőjéről tervezett konferencia szervezésének megindításáról. A konferencia célja egyebek mellett, hogy megoldást találjon az Unió régóta tartó és új problémáira, és megerősítse az európai szolidaritást. Hamarosan erről lesz szó. De előtte a koronavírus járványról és a vakcinákról. Az Európai Unió és Nagy-Británia ismét összeveszett a vakcina export kérdésében. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke az oltóanyagok exportjának betiltásával vádolta meg a britteket, ők viszont ezt totálisan hamis állításnak nevezték. Svetnik Endre összeállítása.
Brüsszelt bírálják a tagállamok, amiért az Unióban jóval lassabban halad az oltási program, mint a briteknél vagy az Egyesült Államokban. Külföldön pedig azért, mert kevesebb COVID-19 szérumot juttat a szegény országoknak, mint Kína, India vagy Oroszország. Charles Michel, az állam és kormányfőket tömörítő Európai Tanács elnöke ezek után utasította el a vakcina nacionalizmus vágyát, azzal, hogy Nagy-Britannia és az Egyesült Államok totális tilalmat hirdetett a vakcinák kivitelére, míg az EU nem állt le az exporttal, csak úgymond korlátozhatja azt. A britek erre kedden gyorsan azzal vágtak vissza, hogy bármely utalás a brit exporttilalomra vagy korlátozásra totálisan hamis állítás. Ezt egy brit kormány szóvivő mondta, és a BBC szerint ezt írta egy levélben Michelnek Dominic Raab brit külügyminiszter is. A két fél az év elején egyszer már összezördült, amiért az AstraZeneca cég folyamatosan ellátta a brit megrendelőjét, de nem tudta a beígért mennyiséget leszállítani az EU-nak. Michel egy hosszú nyilatkozatban próbálta védelmébe venni az európai stratégiát. Úgy fogalmazott, hogy Európa nélkül nem lehetett volna kevesebb, mint egy év alatt kifejleszteni egy sor oltóanyagot, és nem kezdődhetett volna meg a gyártásuk. Az EU által tanúsított szolidaritás pedig biztosította, hogy az unió szegényebb országai is szállítmányokhoz jussanak. Ugyanakkor bírálta, hogy szavai szerint úgymond nagy hírverés övezi a más országokba irányuló orosz és kínai vakcina szállítást, és arra utalt, a két rezsim félrevezető propagandát folytat. Hozzátette, hogy a két ország kevesebb embert oltott be otthon, mint az Unió. Michel védelmébe vette az úgynevezett exportkontroll mechanizmust, amely az uniós országokban gyártott oltóanyag kivitelére vonatkozik. Ezt aktiválta a múlt héten Olaszország, amikor letiltott egy Ausztráliának ígért AstraZeneca szállítmányt. Az a célunk, hogy a velünk leszerződött cégek nem más fejlett államokba küldjenek tovább vakcinákat, amikor nem szállították le nekünk, amit beígértek. Az EU soha nem állt le az exporttal, mondta. Közben azonban az uniós tagállamok messze vannak attól a céltól, hogy szeptemberre a lakosság 70%-át beoltsák, mert nem csak az AstraZeneca, de a Pfizer és a Moderna szérumok szállításával is gond volt. Ide tartozik, hogy az orosz Sputnik V fejlesztéséért és terjesztéséért felelős szuverén állami alap megállapodást kötött egy svájci céggel arról, hogy az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezési eljárásának lezárása után Olaszországban kezdjenek el első ízben európai földön gyártani orosz vakcinát.
Brüsszeli Hét.
Az Inforádió Európai Uniós hír és háttérműsora.
És most mással folytatjuk. Nem szerepel napirenden az olasz jobboldali Liga párt belépése az Európai Néppártba, Matteo Salvini pártvezető keddi nyilatkozata szerint, amelyben elmondta, hogy a lengyelekkel és a magyarokkal új európai parlamenti frakció létrehozásán dolgozik. Úgy fogalmazott, idézem, valami újra van szükség, valami új megteremtésén dolgozunk, mivel egy bizonyos típusú Európa idejét múlt gondolkodásmóddal nem képes választ adni a vészhelyzetekre 2021 igényeire. A Liga egyébként az Identitás és Demokrácia képviselőcsoport tagja az Európai Parlamentben. Mint ismert, a Fidesz nemrégiben lépett ki az Európai Néppárt EP frakciójából. Képviselői azóta függetlenek. Feledi Botond külpolitikai elemzőt kérdezem Brüsszelből.
Milyen szerepük, feladatuk van a frakcióknak az Európai Parlament munkájában?
Az Európai Parlament ebben az egyik legkülönlegesebb nemzetközi intézmény, hogy politikai ideológiai alapon enged hivatalosan csoportosulást. Tehát azt lehet mondani, hogy a szervező elvét adja a parlamenti bizottsági struktúráknak, sőt még a parlamenti időbeosztásnak is, hiszen havonta egy hét plenáris után az a frakció hét, tehát amikor a frakcióban történő munkára helyezik a hangsúlyt. Alapvetően az egyik gerincét adja az Európai Parlament munkájának az, hogy a frakciókban hogyan szerveződnek meg a képviselők.
Hogy látja, várhatóan mi lesz a 12 fideszes képviselő jelenlegi EP-s pozícióival, bizottsági helyeivel, és mondjuk Járóka Líviával, aki ugye az Európai Parlament alelnöke?
Ezeket a pozíciókat az eddigi gyakorlat szerint alig, hanem a néppárton belül újra tudják osztani azok a koordinátorok, illetve az szerint a kóták szerint, amik a néppártnak járnak. Még akkor is, hogyha ugye nyilván a néppárt létszámváltozásával esetleg itt a újratárgyalás az egy picit nehézkesebb lesz a többi nagy frakcióval együtt. Alapvetően a pozíciókat, amelyek vezető pozíciókat jelentenek, azokat egészen biztosan, hogy újra nyitják a néppárt számára.
Azonnal, tehát a következő hetekben, hónapokban, vagy pedig megvárják az év végét vele, amikor ez esedékes lenne?
Én el tudom képzelni, hogy ez nem vár év végéig, hiszen itt egy olyan átalakulás történik, ami azért de facto megváltoztatja a helyzetet, hozzáféréseket biztosít, tehát elvileg a gyakorlat szerint ezt most meg lehetne változtatni.
Ugye a Magyarországgyűlésben vannak bizonyos szabályok, hogy mennyi időt kell függetlenként eltölteni, kialakíthat frakciót. Van-e ilyen az EP-ben, tehát mennyi idő után léphetnek be új frakcióba, ha úgy döntenek? Van erre valami fajta szabály?
Ugye Magyarországon valóban létezik ez az úgynevezett cooling off időszak, amíg a képviselőknek kötelező a kispadon maradni. Ilyen az Európai Parlamenten nincsen. Tehát gyakorlatilag beülhetnek rögtön egy másik frakcióba, hogyha a másik frakció erre nyitott, vagy pedig maradhatnak a kispadon akármeddig is. Ugye vannak ilyen képviselők Németországtól, horvátokon át egy-egy képviselőt találunk a függetlenek, az úgynevezett Nolenskriteknek a padján, és az is lehet, hogy egyébként többször váltanak frakciót. Tehát ilyen módon lehet ugrálni, amit a parlament megnehezített, az az új frakciónak a megalakítása. Tehát ehhez vannak meglehetősen szigorú kondíciók.
Ezek micsodák?
Ez azt jelenti, hogy legalább 25 képviselőnek legalább 7 tagállamból kell ahhoz benyújtani frakcióalapítási igényt, hogy ezt a parlament engedélyezze. Ez korábban alacsonyabb volt, ez a kisebb.
Mit gondol, hogyha más képviselőcsoportban már egy meglévőbe lépne be a fideszes delegáció, akkor az melyik lenne?
Alapvetően két nagy csoport létezik az EPP-től jobbra. Az egyik az Európai Konzervatívok csoportja, ez korábban a britek által volt meghatározott, most a lengyelek adják a legnagyobb taglétszámot ebben a csoportban, a másik pedig az identitás csoport, ahol az FPÖ-től az AFD-n át találhatunk különböző nyugat-európai, a nemzeti szintén kisebb, de egyébként itt az Európai Parlamentben egy egészen nagy csoportot adó, kifejezetten jobboldali tömörülést. Tehát ez a kettő jöhet szóba, itt az utóbbiban a Lega is megtalálható, tehát a magyar miniszterelnök által korábban emlegetett egyik potenciális partner, úgyhogy mind a kettőben elképzelhető az elméletben, hogy a fideszes delegáció csatlakozhatna.
Ugye a Fidesz most az Európai Néppárt európai parlamenti frakciójából lépett ki, ugyanakkor meg az Európai Néppártban továbbra is tag, bár fel van függesztve, így is csatlakozhat más EP-s képviselőcsoporthoz?
Jogi értelemben szerintem ennek nincsen akadálya. Más kérdés, hogy politikai értelemben nyilván nem szerencsés az, hogyha bemenne így egyik csoportból a másik csoportba, de ez önmagában nem lehetetlen. Vannak erre olyan precedens, hogy láttunk már olyat, hogy valaki egy párból egy frakciók között vált, és azt is hozzá kell tenni, hogy a tegnapi néppárti nyilatkozat szerint ugye a szavazáson tartják ezt a néppárti kizárási ügyet is, de továbbra is határozatlan időre, tehát nem tűztek ki erre dátumot, hogy mikor lesz a szavazás, hanem akkor, amikor személyesen megtehető lesz majd.
Maradhat egyébként a mozgásterük, a meglévő politikai befolyásuk, ami eddig volt?
Hát ez szinte teljesen kizárt, tehát ebben a formában az Európai Parlament legnagyobb frakciójához tartoztak, és most hirtelen függetlenek lesznek. Ez rengeteg anyagi forrástól való elesést jelent, hiszen van a néppárt volt a leggazdagabb frakció, a legtöbb támogatással, képviselőnként is jelentett nagyon komoly hozzájárulást, meg delegációnként is, illetve az egész információ áramlás, gondoljunk bele, hogy egy Európai Tanács előtt a néppárti vezetők külön találkoznak. Hát számosan informális csatorna van, amelyen szerep próbál rendelkezésre állni a magyar képviselők számára, vagy akár a magyar miniszterelnök számára. Tehát ez egy információs szempontból egy nagyon-nagyon kockázatos döntés volt, és hát ennek gyakorlatilag nincsen párja. Tehát nem lehet azt mondani, hogy önmagában azzal, hogy átülnek egy másik frakcióba, ezeket hozzá fognak férni. A néppárt a meghatározó, még a mai napig a legnagyobb frakció, és ez a legbefolyásosabb politikai platform Brüsszelben.
Feledi Botond külpolitikai elemzőt hallották.
Brüsszeli hét.
Az Inforádió Európai Uniós hír és háttérműsora.
Az Európai Unió intézményeinek vezetői közös nyilatkozatot írtak alá szerdán az Európai Jövőjéről tervezett konferencia szervezésének megindításáról. Az uniós parlament tájékoztatása alapján az Európa Jövőjéről tervezett konferencia olyan folyamat, ahol az EU azt kívánja, hogy az európaiak aktív részvételével formálja át az uniós szakpolitikákat és intézményeket, valamint növelje az unió gazdasági és egészségügyi ellenálló képességét. Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét kérdeztem a részletekről.
Nyilván ez egyik veszély fennáll, hogy teljes érdektelenségbe fog fulladni azért, mert egyszerűen az embereknek jobb dolgok is van annál, mint hogy most az Európai Unió jövőjéről diskurálgassanak, és aztán ki tudja persze, milyen folytatása lesz ennek, de az is lehet egyébként, hogy ahogy az oltás, az embereket beoltják folyamatosan, több idejük lesz ezekkel a kérdésekkel is foglalkozni, és természetesen az is fontos, hogy ugye hogyan szervezik ezt meg, hiszen nyilvánvalóan nem az fog történni, hogy egy kaputöm, vagy egy összefog állni, vagy egy sportegyesület is elkezd egy saját vitát folytatni az Európai Unió jövőjéről, hanem nyilván az lesz, hogy majd azok az Európai Uniós intézmények és a különböző civil szervezetek veszik a kezükbe ezt a vitát, és akkor ők fognak szervezni. Egyébként arra is van...
Igen, bocsáss meg, még mielőtt ezt kifejtenék jobban, mi a szerkezete ennek az egész konferenciának? Mert azt gondoltam volna, hogy brüsszeli bürokraták, vagy pedig uniós tagállami vezetők, illetékesek összeülnek, összedugják a 27 fejüket, és lamentálnak arról, hogy milyen legyen a kontinens, vagy a közösség jövője. Akkor ezek szerint nem ez lesz?
Nem, szóval az igazság, hogy nem, és ez a múlt, amit említettél példaként hoztad fel, ez a múlt, ez a konvent, ugye, ami a 2000-es éveknek az első évtizedét jellemezte, és aminek a vége az lett, hogy 2009. december 1-én hatályba lépett a lisszaboni szerződés, de emlékszünk arról, hogy ez pontosan egy ilyen folyamat volt, indult egy nagy demokratikus vitával, egyébként abban a főleg a politikusok vettek részt, nem csak a politikusok egyébként, és az egy egészen jó minőségi vita volt, átvették különböző panelekben az európai együttműködésnek a különböző vetületeit, és a vége az lett, hogy egy alkotmányos szerződés született, amit ki kellett dobni az ablakon, kvázi, de az nem egészen ez történt, de túlságosan messzire ment. Most ezt a, ugye azért, mert a franciák és a hollandok akkor utána 2005-ben leszavazták. Ebből tanultak szerintem, és óvatosabbá váltak a tagállamok, ez az egyik észrevételem, tehát az, hogy nyilvánvalóan egy új konvent összehívásáról és egy esetleges szerződés módosításról ebben nincsen szó, legalábbis nem lesz, ez lesz az első számú feladat. Ami miatt mégis ezt a konferenciának a megrendezése felvetődött, tegyük hozzá, hogy ez pár évvel ezelőtti ötlet, és igazából arról volt, hogy ez már egy évvel ezelőtt el kellett majd kezdődjön, de pont a Covid miatt ezt elcsúsztatták, és én azért tanítom, illek a gyanúperrel, hogy a kormányok egyfajta, hát nem feltétlenül lelkesen álltak be az ötlet mögé, kötelező házi feladatnak tekintik, ha már egyszer beígérték ezt a konferenciát, akkor legyen belőle valami, de azt hozzáteszem azt is azért, hogy abban azért van valami, és ugye abban a vonulatban illeszkedik, hogy ezt mindenki szajkozza, már mantrázza tulajdonképpen, hogy az Európai Unió és a polgárai között, meg a tagállamok és a polgárai között nagyon nagy szakadék alakult ki az elmúlt években. Ugye ez egymás követő válságok ezt a szakadékot tovább mélyítették, és ennek az áloknak a betemetéséhez szolgálnak, hogyha az embereket megkérdezik arról, hogy ők mondják el a véleményüket. Persze nem elég elmondani a véleményüket, ha nem látják azt, hogy a véleményükből lesz is valami, és ez egy más kérdés, egy nyitott kérdés, akkor a konferencia nem fog sokat érni annál, mint üres szájtépés.
De egy világjárvány kellős közepén miért kell ilyet csinálni?
Ugye az ötletem a világjárvány kellős közepén született, de akkor...
Az egy dolog, de mégis akkor kivitelezik.
Visszatérek a kiinduló ponthoz. A világjárvány, és ezt látjuk, és ez most már közhelynek számít talán, de nem is annyira talán az. Teljesen új helyzetet teremtett. Számos szempontból egyébként új helyzetet teremtett, tehát azok a választások, politikai választásokra gondolok, nem parlamenti választásokra, hanem azok a választások, amelyek az emberiség is, az Európai Unió előtt voltak, világosabbá váltak. Mire gondolok, ugye az, hogy az egészségügyünkre költeni kell, ahhoz, hogy a közjóra több pénzt kell költeni, ahhoz, hogy az a hihetetlen mértékű egyenlőtlenség, amik felhalmozottak a világban az elmúlt évtizedekben, nem tarthatók tovább. Az, hogy mindez az éghajlatváltozásnak és a digitális változások átállás berobbanásának következtében felerősödhet, és még tegyük hozzá a geopolitikai változásokat is, mindezt szerintem a COVID számos szempontból ezeket a választásokat világosabbá tette. Magyarán a COVID bizonyos szempontból, ezt elismerem, szerintem kicsit ad aktára tette a dolgot. Más szempontból viszont szerintem az állampolgároknak is egy kicsit jobban, az állampolgárokat jobban fókuszálja arra, hogy mire lehet szükség. lesz politikai kontroll, nyilván nem is megy másképpen ez, tehát ne, mert hogyha azt akarjuk, hogy ne egy lárpullár művészet legyen ebből a konferenciából, akkor bizonyos szempontból természetesen a vitákat azért struktúrálni kell.
Hogy kell elképzelni ezt az egész idézőjelbe konferenciát, tehát milyen szerkezetben, milyen módon fog zajlani? Tehát minden uniós, a több száz uniós állampolgár kap egy levelet, vagy pedig az interneten keresztül lehet kitölteni ezt, vagy telefonon kérdezik meg őket, vagy személyes konzultációk lesznek. Tehát milyen módon kérdezik meg az állampolgárokat?
Igen, tehát nem is a folyamaton. Tehát az, ami hogy a három intézmény, bizottság, az Európai Parlament és a tanács, ugye a tagállamok képviselő álló tanács, ennek az elnökei most elnyitjanak, elfogadnak, aláírnak egy nyilatkozatot. Ebben benne vannak a legfontosabb törekvések, szabályok. Ez valószínűleg május 9-én, hogyha lehetőség lesz rá fizikai, de ugye ezt nem tudjuk még. Strasbourgban hivatalosan is elindul a folyamat, ami kb. Egy éves vitát nyit meg. A vitát valóban különböző szinteken fogják tartani, különböző módokon, és a három intézmény a vitát kezdeményezésben fontos szerepet fog is alakításában játszani. De nem csak ők, hanem a civil szervezetek, és mindenki, aki esetleg ebben érdekelt. És ezt az állampolgárok is. Maga a folyamatnak többfajta formája lehetséges, vagy felülete, hogy így fogalmazzak. Az egyik az lesz, hogy az Európai Bizottság létre fog hozni egy többnyelvű és interaktív websájtot, honlapot, ami egyfajta ilyen egyablakos rendszer lesz, ott be lehet jelentkezni a különböző kezdeményezésekkel. A kezdeményezések azt is jelentetik, hogy különböző vitákat hirdetnek. A vitákat hirdethetik egyébként most mondjuk Magyarországra vonatkozóan például az Európai Bizottság budapesti képviselete, az Európai Parlamentnek a budapesti képviselője, magyar parlamenti képviselők, magyar kormány is, tehát a cél az egyébként, hogy ez ne csak egy európai szintű gyakorlat legyen, hanem a tagállamokban is az intézményeket, a tagállami intézményeket és a kormányokat rávezessék arra, hogy ők is kezdeményezzenek. Érdekes kérdés, hogy Magyarországon például, mert meglátjuk, hogy Magyarországon, mely az elmúlt időszakban ezeket a konzultációkat, nemzeti konzultációkat folytatta, és ez egyébként önkéntes vállalás lesz, vajon a kormány kész lesz-e ebbe a játékba, vagy fogalmazok ebbe a játékba is belemenni, hogy egyfajta Európai Uniós konzultációt is tartson, de az úgy, hogy az valóban a kormányok, az magyar állampolgároknak a véleményét kérdezze ki különböző uniós dolgokról.
De ha minden igaz, akkor kötelező. Volt egy előzetes felmérése az állampolgárok, vagy az európaiak körében, hogy milyen témákat, milyen területeket tartanak a legfontosabbaknak. Erről mit lehet tudni?
Igen, itt összejönnek a szálak azért. Tehát azt tudjuk is látjuk, hogy nem néz elmondani, és ezeket is igazolta vissza tulajdonképpen, hogy mik azok a kérdések, amelyek leginkább aggasztják az embereket. Nyilvánvalóan nem az, hogy ki lesz az Európai Parlament elnöke, vagy hány párt van az Európai Parlamentben, még az sem egyébként, hogy az Európai Parlament következő választása lesz-e európai lista, vagy sem. Hanem a nagy kérdések igazgatják őket. Az, hogy egyébként lesz-e esélyi egyenlőség. Az, hogy meg tudnak-e élni, kapnak-e fenntartható munkahelyeket az emberek. Az, hogy az egészségügyi rendszerek működőképesek. Az, hogy ha van egy járvány, akkor Európai Unió szinten biztosítva lesz számukra a vakcina, megfizethető lesz ez számukra. A klímaváltozással kapcsolatban ugye az is az embereket inkább foglalkoztat, hogy ez milyen következményekkel jár, és akkor ugye a munkahelyek, hát talán a legfontosabb, hogy a megélhetés, lesz-e decens megélhetése az embereknek. Ezek a kérdések ilyen értelemben nyilván mondhatnánk azt is, hogy minek ezért egy konferenciát, Európai Uniós konferenciát elindítani. A válasz erre az lehet, bár mondom, hangsúlyozom, nekem is vannak kételjeim, hogy nem arról van szó igazából azt, hogy ez egy beígért politikai projekt, amit mindenképpen meg kell csinálni, mert és aztán ki lehet pipálni, ez a veszélyt én továbbra is fennálltom az egész folyamatban. De a válasz azért az részben, hogy nem a kérdések felvetése csak az érdekes, hanem akkor menjünk bele a részletekbe, milyen megoldásokat is javasolnak. Az Európai Bizottság azt mondja egyébként, hogy ők készek arra is, hogy amikor majd összefoglalják ennek a folyamatnak a kérdését, a lényegét, akkor tesznek majd különböző javaslatokat, és az sem kizárt, hogy jogszabályi javaslatok is születnek ebből. Ugye itt erről beszéltünk, hogy a közvetlen demokrácia esetleg eljutott odáig, hogy abból jogszabályok születsenek. Emlékeztetnék arra, hogy már most is vannak ilyen közvetlen demokratikus elemek az uniós praktizálásban. Ugye ez a például az állampolgári kezdeményezés, ugye, amiben többek között Magyarország is egy projekt kapcsán elég érdekelt volt, és azért ezeknek a visszacsatolása eddig az elég mélységekhez az Európai Bizottság szemszögéből. Tehát én azt mondom, hogy jogosak a kételyek, lássuk, mi lesz ebből. Én úgy érzem, hogy akik elindítják, és amikor elindul ez a folyamat, még nem látjuk azt sem, hogy mivel fog ez végződni. De azt se tudjuk egyébként, hogy egy év múlva COVID-helyzetben mi lesz. Visszatérve még egy dologra, ami fontos, tehát, hogy nem csak ha majd a járványügyi helyzet engedi, akkor idővel természetesen, és ez a leghatározó lenne, az emberek fizikai részvételével is tartanának az Európai Unió szerte különböző konferenciákat, sőt azt is tervezik, hogy a 6 havonta, ugye összesen praktikusan, ha egy évig tart a folyamat, akkor összesen kétszer lesznek plenáris ülések is, ahol összefoglalják az eddigi tapasztalatokat.
Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!